Halas Rádió, a bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Köszöntöm a hallgatókat! A szerkesztő műsorvezetőt, Nádas Gyulát hallják. Először a tartalomról címszavakban. Ásatás nélkül sikerült feltárni egy teljes ókori római várost. Megdöbbentően kevés színt érzékel az agyunk. A világ leggyorsabb mobiltelefonos billentyűzetét alkották meg magyarok. Mesterséges korallzátonyokkal állítanák helyre az Atlanti-óceán partvidékét. Hajból készítettek rugalmas OLED kijelzőt ausztrál tudósok. Röviden egyelőre ennyit, most következzenek a részletek. Minden korábbinál pontosabban sikerült rekonstruálni a görögországi Santorini szigetét. Ez magyar kutatók munkájának is köszönhető. A nemzetközi kutatócsoportot az ELTE vulkanológusa Karácson Dávid vezette. Ők mutatták be azt a domborzatmodellt, amelyik a szigetcsoport 3600 évvel ezelőtti állapotát ábrázolja. Az Égei-tengeren fekvő vulkánsziget jelentős része ugyanis a késő bronzkorban egy robbanásos vulkánkitörésben megsemmisült. Santorini egykori kiváló hajózási kereskedelmi központ lehetett, mivel rendelkezett egy kis belső öböllel. A vulkánkitörés a szigeten véget vetett a minószi kultúrának. A krétai civilizáció északi bástyájának számító sziget a fővárossal együtt majdnem nyomtalanul elpusztult. A kitörés után a domborzatot 30-50 méter magas tufarétek borította be, a rengeteg magma miatt pedig beszakadt a sziget központi része. Ez utóbbi esemény hozta létre a mai öblöt, amely sokkal nagyobb, mint amekkora 3600 évvel ezelőtt volt. A kutatócsoport megállapította, hogy a kitörés nyomán lerakódó tufaanyag mekkora részét teszi ki a felrobbant és teljesen megsemmisült szigetnek, és mekkora részét képezi a sziget további belső részeinek törmelékanyaga. Bár a fotostatisztikai és geokémiai elemzés nyomán kapott adatok nagy pontosságúak, de ahhoz, hogy pontosan meg tudják határozni, mekkora volt a sziget, tudni kell, hogy mekkora volt a kirobbant tufatömeg teljes térfogata. Ennek megállapításához két forgatókönyvet is levezettek. Az egyikben kisebb tufatérfogattal számoltak, ebből kiindulva a szigethányad 10 köbkilométernyit tesz ki. A másik ennél sokkal nagyobb értéket vesz alapul, a legtöbb kutató által javasolt 120 köbkilométernyit. Ebből mintegy 17 köbkilométer jut a késő bronzkori Santorini felrobbant részeire. A nemzetközi csoport vezetője Karácson Dávid elmondta, a tanulmányban is ez utóbbival modellezték a domborzatot, hiszen ez a legvalószínűbb, és ez áll összhangban a korábbi régészeti eredményekkel. A 7 évvel ezelőtt kezdődött kutatásban előbb 2018-ban a késő bronzkori belső öbölben létezett vulkánszigetet, most pedig már teljes Santorinit rekonstruálták a kutatók. Ásatás nélkül sikerült feltárni egy teljes ókori római várost. A tudósok a Rómától 50 kilométerre északra található Falari Novit térképezték fel a talajba behatoló radarral, rövidítve GPR-rel. Ennek segítségével rendkívül részletes képet kaptak a néhai 300 000 négyzetméteres településről. Bár a földradar nem új technológia, hiszen azt már több mint 100 éve, az 1910-es évek óta használják a kutatók, viszont már a sokkal gyorsabb és jóval nagyobb felbontású képeket lehet vele készíteni. Hasonlóan működik, mint a hagyományos radarok, vagyis rádióhullámokat bocsát a földbe. Ezek a hullámok pedig visszaverődnek a tárgyakról, és egyes anyagok eltérő módon verik azt vissza. Az ókori város feltérképezéséhez egy kvadot használtak, melyel 10 cm-enként tudták átvizsgálni a talajt, és így pontos képet kaptak arról, hogy miként fejlődött a város onnantól kezdve, hogy időszámításunk előtt 241-ben megépítették, egészen odáig, hogy az időszámításunk szerint 700-ban teljesen kiürült. A szakértők közölték, hogy bár Falari Novi városát korábban is ismerték már, például a történelmi feljegyzésekből és más módszerekkel elvégzett kutatások eredményéből, de most olyan részleteket sikerült feltárni, amelyek eddig ismeretlenek voltak. A mostani eljárás, mint írják, forradalmasíthatja a régi települések tanulmányozását, mivel a GPR-rel képesek a mélyen a városok utcái és épületei alatt lévő régészeti helyeket is felderíteni ásatás nélkül. Hozzátették, a most tanulmányozott város kialakítása nagyban különbözött Pompeitől és más városoktól is. Bár Falari Novi jóval kisebb volt, mint Pompei, mégis a temploma, a piac épülete, valamint a fürdője is sokkal modernebb volt annál, mint ahogy azt korábban a kutatók elképzelték. Mindemellett fejlett infrastruktúrával rendelkezett a település. Volt vízhálózata, fürdőkomplexuma is, és egy olyan emlékművet is készítettek, amelyik nem hasonlít egyik korábban megismert emlékműre sem. A város északi kapujához közel egy-egy nagyméretű építmény állt egymással szemben egy fedett folyosón. A kutatók már a várost már feltérképezték, de a kapott adatokat még nem dolgozták fel teljesen. Ehhez még legalább egy évre lesz szükségük.
Tudomány.
Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Különleges növényt fedeztek fel ausztrál kutatók. Ez a növény ugyanis a hangyákkal végezteti el a beporzást. Bár a tudomány mai állása szerint több hasonló növény is ismert, de egyik esetben sem úgy működnek, mint a most felfedezett példányok. Világszerte körülbelül 46 példa van rá, hogy a beporzást a hangyák végzik el, de ezek hátterében az áll, hogy a rovarok kevesebb mérgező váladékot termelnek. Az antimikrobális hatású anyag így nem pusztítja el a pollen szemeket. Vagyis a rovarok nem károsak a növényekre és alkalmasak a beporzásra. Az ausztrál növényt viszont nem ilyen gyenge méreggel rendelkező hangyák porozzák be. Ehelyett a közelmúltban felfedezett növény alkalmassá tette a pollen szemeit arra, hogy megbirkózzanak a hangyák antimikrobális fegyverével. A kutatók ismeretei szerint ez az első növény a világon, amelyik ilyen képességet fejlesztett ki. Ez ugyanakkor nem a véletlen műve, hiszen olyan formájú a virága, hogy a házi méh a pollenhez hozzá sem fér. Az ausztrál kutatók a jövőben arra is megpróbálnak fényt deríteni, hogy miként alakult ki a hangyákkal szembeni immunitás. Nem csak a tojó döntésén múlik, hogy melyik hímet választja. Magyar kutatók bebizonyították, hogy a madarak párválasztásánál a hímeknek is fontos szerep jut, ami nem csak abban merül ki, hogy melyikük énekel vagy táncol szebben. A hímek ugyanis, mint kiderült, szebben dalolnak annak a nősténynek, amelyik nekik jobban tetszik. A madarak éneke bár az ember számára szinte csak folyamatosan ismétlődő dallamokból áll, valójában rendkívül összetett és a fajtásoknak nagyon sok információval szolgál. A magyar szakemberek a tudomány ezen ágában évtizedek óta élen járnak, és az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetének evolúciós ökológiai kutatócsoportja, valamint az ELTE TTK viselkedés ökológiai csoportja jelenleg éppen egy érdekes projekt vége felé halad. Ebben azt vizsgálják, hogy a hímek énekét miként befolyásolja az, hogy mennyire találják vonzónak a tojót. A madarak jellemzően tavasszal és kora nyáron dalolnak. A hímek ekkor próbálják elnyerni a tojók kegyeit, ugyanakkor ezzel a területüket is kijelölik és védik a többi párválasztás előtt álló hímtől. Dr. Zsebők Sándor, az Ökológiai Kutatóközpont munkatársa elmondta, a hímek szerenádjának minősége számos tényről árulkodik. A többi között arról, hogy az adott madár erős és egészséges, valamint arról is, hogy megfelelő mennyiségű élelem áll rendelkezésére. A tojók ezen információk alapján választanak maguknak párt a fészekrakáshoz, míg ugyanez a dallam a többi hímnek is információval szolgál arról, hogy érdemes-e felvenni a harcot mind a területért, mind a tojóért. A szerenádba kódolt üzenetet három alkotóelem adja: a dallam hangmagassága, gyorsasága és a hangerő. Ezek változtatásával mást és mást tudnak közölni magukról a hímek. A kutatók közölték, hogy ezeket a dallamokat a madarak saját maguk formálhatják, aminek az az oka, hogy csak kismértékben kódolt genetikailag. A dallamot főleg egymástól tanulják az egyedek, és gyakori, hogy azt a hibákkal együtt sajátítják el. A tudósok szerint elfogadható az a hasonlat, hogy a madárének a népdalokhoz hasonlóan jár szájról szájra helyett csőrről csőrre. Hozzátették, hogy bár emberi füllel nem lehet különbséget tenni egyes fajon belüli dallamok között, de fejlett számítógépes programok segítségével kimutathatóak a változások 5-10 év távlatában. Dr. Jablonszky Mónika, az Ökológiai Kutatóközpont egy másik munkatársa pedig arról számolt be, hogy azt vizsgálja, válogatnak-e a hímek aszerint, hogy melyik tojó tetszik nekik, és hogy ez megfigyelhető az énekükben. Annak érdekében, hogy pontos képet kapjanak, kísérletet végeztek a Pilisi Park erdő ZRT területein. Örvös légykapókat tanulmányoztak úgy, hogy több tojót is kihelyeztek a hímek közelébe, és megfigyelték az adott egyednek előadott énekeket. Mint kiderült, a hímek a fészekrakáshoz legalkalmasabbnak vélt tojóknak szebben énekeltek. Hasonló eredményt figyeltek meg akkor is, amikor egy-egy hím territóriumára más hímeket vittek. A madarak ekkor is erőteljesebben kezdtek dalolni. A hangosabb és dallamosabb ének azt jelenti, hogy remek állapotban van ahhoz, hogy akár elhódítsa a kiválasztott tojót, akár megszerezze magának a rivális hím területét. A műsor folytatásában szó lesz egy napelemes repülőcsónakról és az emberi agy színérzékeléséről is. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Fejlesztések, felfedezések, új lehetőségek. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Napelemes repülőcsónakot készítettek orosz mérnökök. A járműnek számos különleges tulajdonsága van. Amellett, hogy személyzet nélkül is képes közlekedni, napenergia működteti, és nem úszik, hanem a víz felszíne fölött lebeg egy láthatatlan légpárnán. A párnahatás úgy működik, hogy a közlekedő jármű alatt az aerodinamikai felhajtóerő egy szemmel nem érzékelhető légpárnát hoz létre, és a jármű, jelen esetben az orosz mérnökök által készített csónak, ezen az alig néhány méteres levegő rétegen suhan. Ennek a technológiának az előnye, hogy a hagyományos csónakoknál sokkal gyorsabban, akár 200 km/órás sebességgel is képes haladni, viszont a repülőgépeknél sokkal kevesebb energiára van szüksége. Ezt ráadásul az oldalára szerelt napelemek segítségével saját maga állítja elő. A mérnökök tervei szerint az eszközt arra használják majd, hogy után töltik vele a víz alatti drónokat, a jövőben pedig akár a vízi járőrözésben, vagy a kutatási, mentési feladatokban is bevethető lenne. Megdöbbentően kevés színt érzékel az agyunk, erre jöttek rá amerikai kutatók, akik a virtuális valóság segítségével vizsgálták az emberi színlátást, és arra keresték a választ, hogy a valóság mennyiben felel meg az elképzeléseinknek. Vagyis, hogy a körülöttünk lévő színeket valóban érzékeljük, vagy az agyunk csak kiegészíti a látottakat. A kísérletbe 160 embert vontak be. Mindannyiuk látása tökéletes, nem színtévesztőek és nem színvakok. Az alanyoknak egy-egy VR szemüveget kellett felvenniük, melyben különféle jeleneteket játszottak le nekik. Eközben egy eszköz a szemmozgásukat figyelte. Erre azért volt szükség, hogy pontosan megállapíthassák, a tesztalanyok a felvétel melyik részére fókuszáltak az adott pillanatban, és a kutatók ennek megfelelően tudták változtatni a látványt. Ezt úgy érték el, hogy az a pont és közvetlen környezete, amit a kísérletben résztvevők néztek, színes volt, míg a látómező többi részét, tehát a periférikus látótérbe eső képrészleteket fekete-fehérré változtatták. Minden egyes alanynak levetítettek néhány részletet, és utána kikérdezték őket a látottakról, a színekről. Arra voltak kíváncsiak, hogy a színek változását, vagyis az átverést észrevették-e egyáltalán. Az emberek látótere nagyjából 210 fokos. Az egyszerűség kedvéért ezt úgy lehet elképzelni, ha mindkét karunkat egyenesen kinyújtjuk oldalra. Bár a karok így csak 180 fokot zárnak be, de a szemünk előrébb helyezkedik el a vállunknál, ezért beszélhetünk ez esetben 210 fokról. A kísérletben a látómezőnek csak egy kis részét hagyták színesen. 10, 17,5, 25 és 32,5 fokos területet láthattak az alanyok színesnek, a többit fekete-fehérré módosították. Az alanyok között alig voltak néhányan, akiknek feltűnt, hogy a periférián lévő felvételek színtelenné váltak. A túlnyomó többség a színeket csupán a látótér közepén érzékelte. Még a kutatókat is megdöbbentette az eredmény, amikor a teljes látómezőnek kevesebb mint 5%-a volt színes, a többi pedig színtelen, az alanyok harmada mégsem vette észre a változást. Ezt úgy kell elképzelni, mintha az arcunktól kartávolságra csupán egy 10 cm-nyi terület lenne színes. Vagyis ez esetben a saját tenyerünkön az ujjaink már színtelenek lennének, azokat mégis színesnek látnánk. Kartávolságban egy A4-es papírnak megfelelő területet, vagyis a látómező 32,5 foknyi részén túl, a színtelenné válást pedig az alanyok 83%-a nem vette észre. Elvégeztek egy második kísérletet is. Az alanyoknak ekkor az volt a dolguk, hogy megpróbálják észrevenni, amikor a perifériás látómezőn megváltoznak a színek. A színek elhalványulásakor azonnal meg kellett nyomniuk egy gombot. Kivétel nélkül mindenkinek problémát jelentett, hogy időben észlelje, amikor a látótér középső 37,5 fokos részén kívüli terület színtelenné vált. A tanulmány szerint a vizsgált 37,5 fok semmilyen neurológiai vagy anatómiai tulajdonsággal nem függ össze. Tehát, ahogy a kutatók mondják, a látásunknak ez a különlegessége nem vezethető vissza semmilyen fizikai különlegességre. Ugyanakkor a színérzékelésünk a látóterünk egy jelentős részén sokkal gyengébb, mint azt korábban gondoltuk. Ebből viszont gyakorlatilag semmit nem veszünk észre. A kutatók szerint nagy kérdés, hogy ha az agyunk a körülöttünk lévő világ színeivel ennyire nem foglalkozik, akkor miért látjuk mégis annyira színpompásnak, vagyis miért egészíti ki a periférikus látómezőn a színeket. A folytatásban ritka barlangi vakgőtékről számolunk be, és a világ leggyorsabb mobiltelefonos billentyűzetéről is szó lesz. Maradjanak velünk!
A tudomány mai állása.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Különleges felfedezések.
Elképesztő
technikai újítások.
A tudomány mai állása. Folytatódik.
Rendkívül ritka barlangi vakgőték jöttek világra Szlovéniában. A Postojna barlangban élő állatok még 2016-ban fejlődtek ki a petékből, egy igen ritka és sikeres kutatás és megtermékenyítés eredményeként. A három állatról a barlangi vakgőték fennmaradásáért felelős tudósok azt mondták, ez volt a legjobban és leggondosabban őrzött titkuk. A 4 éves állatok még nagyon fiatalnak számítanak, ugyanis ezek a vakgőték akár 100 évig is élhetnek, és a kutatók 10 évente csak egyszer szaporítják őket. Most pedig úgy döntöttek, hogy megmutatják ezeket a különleges élőlényeket a nyilvánosságnak. Az állatokat naponta csak 30 ember csodálhatja meg. Vigyázni kell rájuk, hiszen a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján a sebezhető kategóriába tartoznak. Ezért is tartották távol a látogatókat a barlangtól az elmúlt években, hogy az apró élőlények zavartalanul fejlődhessenek. A barlangi vakgőték nagyjából 30 cm hosszúra nőnek meg. Testük vékony, hengeres alakú, lábaik pedig rövidek. Mivel egy sötét barlangban élnek, a szemük visszafejlődött, ezért aztán nem látnak. A bőrük rózsaszínes árnyalatú és áttetsző, így a szakavatott szem a belső szerveiket is képes észlelni. A barlangi vakgőték kisebb férgekkel, halakkal és rákokkal táplálkoznak, és meglehetősen kevés táplálékkal beérik. Anyagcseréjüket képesek annyira lelassítani, hogy olykor elég, ha 10 évente egyszer táplálkoznak. A lassú életmódjukról árulkodik egy másik tanulmány is. Egy magyar szakértőket is foglalkoztató kutatócsoport a bosznia-hercegovinai barlangokban tanulmányozta a barlangi vakgőtéket. Kivételes jelenséget figyeltek meg az állatoknál, mely akár rekord is lehet az állatvilágban. A megfigyelt példányok 10 év alatt kevesebb, mint 10 métert tettek meg, az egyik állat pedig ráadásul 7 éven keresztül egyáltalán nem mozdult el a helyéről. A világ leggyorsabb mobiltelefonos billentyűzetét alkotta meg egy magyar-belga-amerikai vállalkozás. Az, hogy jelenleg ez a leggyorsabb ilyen eszköz, onnan tudható, hogy a Guinness rekord alapjául szolgáló, a pengefogú piranyákról szóló angol nyelvű SMS-t 16,25 század másodperc alatt sikerült legépelni. A korábbi világrekord, melyet ugyancsak prediktív megoldással értek el, kereken 17 másodperc volt. Az új billentyűzettel percenként akár 115 szó is leírható. Amellett pedig, hogy gyorsan használható, még egyszerű is. A fejlesztők szerint ugyanis ez a fajta gépelés az alkalmazással mindössze 25-30 perc alatt megtanulható. Ehhez hagyományos körülmények között körülbelül 50 tanórára volna szükség, vagyis a gépelni tanuló diákoknak jelentős előnyöket kínálnak. A megoldást a Magyar Tudományos Akadémia Nyelvtudományi Intézete is támogatta, és azt már egyes magyar iskolákban is vizsgálták. Június elején pedig a startup értesítést kapott az Egyesült Államok illetékes hatóságától, hogy a billentyűzet megkapta a szabadalmat. Azt, hogy a terméket mikor használhatják hivatalosan az iskolákban, egyelőre nem lehet tudni, de a fejlesztők szerint először az amerikai intézményekben terjedhet majd el. Az űridőjárást vizsgálhatják magyar kutatók. Az ELTE csillagászai egy nemzetközi projektben vesznek részt, melynek keretében a többi között a nap mágneses aktivitásának és a napkitörések előrejelzésének vizsgálatán dolgoznak. Az ELTE közleménye szerint a nemzetközi programban fiatal magyar csillagászok vesznek részt, és a munka 4 évig tart majd. Ennek célja, hogy a jelenlegieknél megbízhatóbb és pontosabb űridőjárás előrejelző módszereket dolgozzanak ki. Számos egyéb mellett arra keresik a választ, hogy honnan ered a nap mágneses aktivitása, valamint pontosabban akarják modellezni a napkitörések előrejelezhetőségét, mind matematikai, mind szuperszámítógépes és gépi tanulási módszerekkel. Az ELTE közleménye szerint a programban résztvevő fiatal kutatók mindegyike legalább 1 hónapot tölt majd el a Magyar Napfizikai Alapítvány Gyulai Baj Zoltán Napfizikai Obszervatóriumában, valamint bekapcsolódhatnak az úgynevezett SolarNet programba is, amelyben 17 ország 36 kutatóintézete vesz részt. Ennek keretében készítik a 4 méter átmérőjű európai naptávcsövet. A műsor következő részében szó lesz arról, hogy mesterséges korallzátonyokkal mentenék meg a tengeri élővilágot. Maradjanak velünk, már is folytatjuk.
Tudomány. Tudomány ma. A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Mesterséges korallzátonyokkal állítanák helyre az Atlanti-óceán partvidékét. Ehhez pedig már el is készültek az első 3D nyomtatással előállított zátonyok. Ezeket Nagy-Britannia, Franciaország és Spanyolország mentén telepítik a vízbe, és hamarosan Portugália partjaihoz is kerül majd ezekből. Az ötlet spanyol kutatóktól származik, és céljuk között az is szerepel, hogy az eljárásnak köszönhetően mélyrehatóan vizsgálhassák meg az Atlanti partvidék élővilágát. A kutatók a következő években figyelemmel kísérik az eredményeket, mintákat gyűjtenek és tanulmányozzák az átoncsoportok növény- és állatvilágának megjelenését, gyarapodását. A projekt utolsó része az lesz, hogy a kapott eredmények figyelembevételével a tengeri élet regenerálására legmegfelelőbb anyagokat és formákat készítenek. A munkát már korábban elkezdték, és idén már a mesterséges zátonyok 3D nyomtatásával is végeztek. Eddig összesen 36 mesterséges korallzátonyt alkottak meg, és ezeket mindenhol a tengerfenéken helyezik el. Ahhoz, hogy az állatok odaszokjanak, időre van szükség. A zátonyok megfigyelését így majd csak később kezdik el a tengerbiológusok. Ők viszont rendszeres időközönként lemerülnek majd, hogy felmérjék, a mesterséges felületek mennyire váltják be a hozzájuk fűzött reményeket. Az elkészült 36 zátony között vannak kocka alakúak, de olyanok is, melyek szabálytalan formát alkotnak, némelyik kőzetre hasonlít, kisebb-nagyobb dudorokkal a felszínén. Emellett készültek olyanok is, melyek felülete sima, és olyanok is, melyek durva tapintásúak. A formákat és mintákat nem véletlenszerűen választották ki, hanem a többi között aszerint készítették el, hogy az adott területen milyen halfajok, algák élnek. A szerkezetek egyenként 1 tonnát nyomnak, és egy-egy kinyomtatása 1 napig tartott. A spanyol kutatók egyébként nem számítanak úttörőnek a mesterséges korallzátonyok megalkotásában. Korábban is voltak már hasonló próbálkozások, de azokon többnyire nem telepedtek meg fiatal korallok. Ennek az volt az oka a szakértők szerint, hogy a mesterséges zátonyok többsége nem eléggé tagolt, így pedig a fiatal korallok számára nem nyújt kellő védelmet, melyek miatt nem tudnak megfelelő kölcsönhatásba kerülni a tengeri áramlatokkal. Az emberek által alkotott mesterséges korallzátonyokra nagy szükség van a szakértők szerint, hiszen a tengerek folyamatos melegedése miatt a felmérések szerint 2050-re a korallzátonyok több mint 90%-a eltűnhet. A világpiacon is egyedülálló bioinformatikai elemző programcsomagot fejleszt egy magyar vállalat. A cég szoftverei a személyre szabott DNS térképek elemzésében és kiértékelésében nyújtanak rendkívüli segítséget. Azt írják, hogy a genomszekvenálás egy olyan diagnosztikai eljárás, melyben az adott ember teljes DNS térképét feltárják, azonosítják az egyedi genetikai variánsokat, ami pedig betekintést enged az örökletes betegségekbe épp úgy, mint például a családi kortörténetbe. A genomszekvenálás során elemeire szedik a DNS-t, hogy megvizsgálják a molekula egyedi összetételét. Ez azonban hatalmas mennyiségű adatot jelent, mivel az ember egyetlen DNS-e 3 milliárd bázispárból áll. Ahhoz, hogy elkészíthessék a genetikai térképet, átlagosan 5 millió genetikai eltérést vizsgálnak meg. Ehhez felhasználják a már meglévő adatokat, adatbázisokat. Manapság a saját géntérkép bárki számára elérhető, hiszen jelentősen csökkent mind a szekvenálás ideje, mind az eljárás költsége. Ez ugyanakkor nem mindig volt így, bár nem kell nagyon messzire visszamenni az időben. 2003-ban írták le az első teljes emberi genomot, 10 évvel később pedig elkezdődtek a személyre szabott vizsgálatok, melyekben a főszerepet az egyedi leírások kapták. Viszont ahogy elterjednek a személyre szabott genetikai térképek, úgy keletkezik egyre több adat. Ezt a rengeteg adatot pedig tudni kell elemezni. A kiértékeléshez bioinformatikai módszerekre van szükség, és a már említett magyar cég által fejlesztendő szoftvercsomag segítségével könnyebb lesz értelmezni az adatokat. Ehhez a mesterséges intelligenciát és a gépi tanuláson alapuló algoritmusokat alkalmazzák. Az új orvosdiagnosztikai program az eredmények bemutatását és a potenciálisan fontos genetikai eltérések azonosítását is automatizálja. A cég beszámolója szerint olyan döntéstámogató bioinformatikai rendszert hoznak létre, amely az egész világon egyedülálló lesz. A műsor utolsó felvonásában beszámolunk egy különleges marsi fényjelenségről, és arról is, hogy emberi hajból készítettek kijelzőt ausztrál tudósok.
Tudomány
ma. A műsor hamarosan folytatódik.
A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcstechnológia.
Hírek a tudomány világából.
A tudomány mai állása.
Most folytatódik.
Bezöldült a Mars légkörének egy része. Ezt az Európai űrügynökség jelentette be a napokban azt követően, hogy a jelenséget észlelte a bolygó szondája. Ehhez hasonlót a nemzetközi űrállomáson dolgozó asztronauták is láthatnak olykor, ha a Földre tekintenek. Emellett fényszennyezéstől mentes helyekről hosszú expozícióval készült éjszakai fotókon is megfigyelhető. Ez a jelenség a légkörfény, az oxigénatomok és a napból kiáramló anyag reakciójának eredménye. Azt már rég gyanították a csillagászok, hogy ez a jelenség esetleg más bolygókon is létezhet, de még csak most sikerült először megfigyelni. A légkörfény egyébként nem azonos a látványos sarki fénnyel. Ez utóbbi a légköri molekulák és a napkitöréseket követően a napból érkező töltött részecskék ütközéseinek következtében jön létre. Bár a légkörfény is hasonlóan jön létre, de a Földön a bolygó erős mágneses mezeje jelentősen befolyásolja ezt a jelenséget, hiszen a részecskéket a sarkok felé vonzza. A Földön ezért a légkörfény nagyon halvány, zöldes és vöröses csíkokból áll. A Marson viszont, mivel a vörös bolygó nem rendelkezik globális mágneses mezővel, a légkörfény is máshogy néz ki. A két bolygó esetében ráadásul még a zöldes fény eredete is eltérő. A napfény mindkét esetben megemeli az oxigénatomok szintjét, majd amikor azok ismét nyugalmi állapotba kerülnek, fényt bocsátanak ki. Míg a földi légkörben sok az oxigén, addig ez a Marsiról nem mondható el. Ez utóbbinál főleg a széndioxid lebomlásának termékeként van jelen az oxigén. A napfény így a széndioxid egyik oxigénatomját szabadítja fel, és a fényt ennek az atomnak az áthelyeződése idézi elő. Az is kiderült, hogy a Marson ezek az oxigénatomok a bolygó felszín fölött 80-120 kilométerrel találhatóak. Vagyis ezzel a módszerrel megmondható, hogy a légkör milyen vastag és hogyan változik. Ez pedig már a leendő Mars missziók tervezőinek lehet segítségére, akik majd a vörös bolygóra tartó eszközök légkörbe való belépését, ereszkedését és landolását irányítják. Az emberek értik a csimpánzok hangját. Beszélgetni nem tudnánk az állatokkal, de kiderült, hogy a csimpánzok hangképzése alapján következtetni tudunk a viselkedésbeli információkra. Erről írt tanulmányt holland, angol és német kutatók egy csoportja. A vizsgálatba több ezer embert vontak be, akiknek előre felvett csimpánz hangokat játszottak le. Arra már korábban rájöttek a tudósok, hogy az emberek egyes állatok, így például a kutyák, macskák, vagy épp az oroszlánok hangját bizonyos szintig képesek megérteni, de a csimpánzokról eddig nem esett szó. Most viszont két kísérletet is végeztek az önkéntesek segítségével. Az első tesztben az alanyoknak 10 különböző viselkedési kategória közül kellett kiválasztani azt, amelyiket az éppen hallott hanghoz társítanák. Ebben nem születtek jó eredmények, nem úgy, mint a teszt második részében. Itt már hangot és képet egyszerre kaptak, és csak azt kellett eldönteniük, hogy a látott viselkedés passzol-e a hanghoz. A többi között megcsiklandozott állathangját is lehetett hallani, vagy olyat, amikor a csimpánz nem fért oda a kedvenc ételéhez, esetleg a többi állat megtámadta. Mint kiderült, az emberek, főleg a majmok különösen élénk, negatív érzelmeit tudták azonosítani. A kutatók szerint ennek is van haszna, hiszen a vadonban ez segítheti a túlélést. Meglehetősen szokatlan felhasználási módot találtak a levágott hajnak. Ausztrál tudósok rugalmas OLED kijelzőt tudnak a hajból készíteni. Ez azért lehetséges, mert a hajban nagyon sok szén és nitrogén van, ezek pedig alkalmassá teszik arra, hogy elektrolumineszcens részecskéket állítsanak elő belőle. Addig azonban, amíg a fodrásszalonok melléktermékéből kijelző lesz, bonyolult folyamatok egész során kell a hajnak átesnie. A tudósok egy brisbane-i borbélytól kapták a kijelző alapanyagát. A hajból először mikroszkopikus, szén és nitrogén tartalmú részecskéket készítettek. Egyszerűbben szólva, elégették 240 Celsius fokon. Az így kapott részecskékből szén nanogömböket formáztak. Ezeket szétterítették egy polimeren, és az anyagok úgynevezett nanoszigetekké álltak össze. Ezeket alacsony feszültség alá helyezték, és a nanogömbök kék fényt kezdtek kibocsátani. Bár ez a fény nem elég erős ahhoz, hogy például tévéknél, monitoroknál vagy telefonoknál lehessen alkalmazni, ugyanakkor kiváló lehet olyan passzív kijelzők esetében, melyek csupán információ kijelzésére alkalmasak, vagy olyan szenzorokban, ahol a működési állapotot egy kis lámpa jelzi. Ennyi fért mai műsorunkba, híreinket, témáinkat, tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. A szerkesztő műsorvezetőt Nádas Gyulát hallották. Viszont hallásra!
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!